feltámadt élő megváltó Úrunk, szeretnénk hozzád jönni most, így a gyülekezet közösségében. Megvalljuk neked, hogy sok minden kavarok bennünk, gondolatok, érzések, megvalljuk neked, hogy nehezen tudjuk a templom ajtón kívül hagyni ezeket a mindennapi gondjainkat, bajainkat, vagy akár örömeinket. Nehezen tudjuk kívül hagyni mindazt, ami napok vagy hetek óta foglalkoztat minket, örömök, bánatok, vagy akár ami most éppen itt a templomon belül leptek meg bennünket. És vannak ezek között olyanok is, amiket nagyon fontosnak érzünk, de nincs annál fontosabb, mint amit ma ünneplünk. Nincs annál fontosabb, hogy te feltámadtál és élsz. Nincs annál fontosabb, hogy előre mentél, hogy megnyitottad számunkra a mennyet, és elkészítetted annak a lehetőségét, hogy mi is oda jussunk, hogy nem kell, hogy az életünk a halálba, a pusztulásba, a semmibe érjen véget, hanem lehet folytatása veled, általad, nálad. Nincs ennél nagyobb örömhír, és nincs ennél fontosabb dolog, és Urunk, szeretnénk most ennek a drága hírnek, örömhírnek, evangéliumnak megnyitni magunkat teljesen, az elménket, a szívünket, a lelkünket, az egész valónkat. Segíts, Urunk, kérünk ebben lelkeddel, hogy a te igéd az örök élet beszédeként, a te üzenetedként jusson el hozzánk. Segíts, hogy most semmi más ne számítson, csak az, hogy veled találkozhassunk, téged láthassunk, téged hallhassunk. A hirdetett igében is, és majd a látható igében is, az úrvacsorában is. Jézus, a te nevedben kérünk erre, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvéreim, a húsvéti evangéliumot most János evangéliumából olvasom. János evangéliumának 20. fejezetéből az első 8 verset hallgassátok meg. A hét első napján, korán reggel, amikor még sötét volt, a magdalai Mária odament a sírhoz, és látta, hogy a kő el van véve a sírbolt elől. Elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett, és így szólt hozzájuk. Elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk, hova tették. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Előre hajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de mégsem ment be. Nyomában megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek. És hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és itt. Van egy világhírű regény, amit Henrik Sienkiewicz, Nobel-díjas lengyel író írt, a címe Quo Vadis, vagyis Hová mész? A címben szereplő kérdés egy régi keresztény hagyományra utal, eszerint Péter apostol a Néró császár alatti keresztény üldözéskor el akart menekülni a ráváró vértanúság elől, ezért megpróbálta otthagyni Rómát. Már kint járt a városon kívül, amikor szembe találkozott a feltámadt Jézussal. Péter megkérdezte tőle, Quo vadis domine, hová mégy uram? És Jézus azt válaszolta, hogy megy Rómába meghalni Péter helyett. Ekkor Péter elszégyelte magát, visszatért a városba, ahol a kereszthalál várt rá. Sienkiewicz regénye közismerté tette ezt a régi keresztény hagyományt, és annak a szálló igévé lett kérdését, hová mégy? Ez alapján adtam a mai húsvéti igehirdetésnek ezt a címet, hogy hová futsz? A mai igény tükrében tovább lehetne bontani ezt a kérdést továbbiakra, mindenki azt vesz ebből magára, amit éppen aktuálisnak érez, ki elől futsz, mi elől futsz, vagy ki után futsz, mi után futsz. Vagy ha baj van, akkor mit szoktál tenni? Fűhöz, fához futkosol, vagy van néhány megbízható barátod, lelki testvéred, akihez fordulhatsz. És vajon te olyan követője vagy-e Krisztusnak, hogy amikor mások bajba jutnak, akkor futhatnak-e hozzád, ahogyan a Magdalai Mária futhatott Péterékhez. Azért hozom szóba a futás témáját, mert János evangéliuma szerint az első húsvét egyik jellegzetes vonása a futás. Azon a napon, amikor Jézus feltámadt, futni látjuk azokat a követőit, akik elsőként értesültek arról, hogy üres Jézus sírja. János evangéliuma név szerint említi őket, hármukat említi, először a Magdalai Máriát, majd Pétert és Jánost. Mindegyikük futásában van egy közös elem. Jézus üres sírja okozza. Jézus sírja üres. És azért üres, mert ahogy az angyal megmondta, és később, ahogy ők maguk tapasztalhatták is, Jézus feltámad. Ez a hír, ez a tény, ez megmozgatja őket. Hadd kérdezzem meg, hogy téged megmozgatott-e már ez a hír? Ki tudja, hányszor hallottad már eddig életed során minden húsvéti Isten tiszteleten, hogy Jézus sírja üres, mert feltámadt. Ehhez a hírhez egyszerűen nem illik a passzivitás, a tétlenség, a közömbösség. Az Új Szövetség úgy értékeli Jézus feltámadását, hogy az nyitánya az összes többi feltámadásnak. Ő az első, aki feltámadt, így mondja az Új Szövetség, hogy a zsenge, tehát ő az a legelső, aki feltámadt, és de nem az egyetlen. Ő az úttörő, aki előre ment, és utána mehetünk majd mi is. És ezért nem kell belevesznünk a halálba, a semmibe, az elmúlásba, hanem más dimenzióban, más minőségben folytathatjuk majd az életet, az Isten országában. Hát van-e ennél nagyobb hír, csodálatosabb, örömtelibb hír? Ha ez a hír sem képes megmozgatni téged, akkor micsoda? Akkor mi kell ahhoz, hogy megmozdulj? A Magdalai Máriát, Pétert, Jánost, akik először értesülnek arról, hogy Jézus sírja üres, őket megmozgatta ez a hír. Ez a közös a futásukban, hogy mindegyikük Jézus feltámadásának a hatására fut. Azonban mindegyikük futásában van valami nagyon sajátos, amitől a hasonlóság mellett különböznek is egymástól. Ezekből a különbségekből Isten üzenete bontakozott ki a számomra, és ezt szeretném most még az idei húsvéton Isten fő üzeneteként átadni a számotokra. Nézzük először Mária futását, időben ugye ez történik a legelőször. Előbb nézzük meg röviden az előzményeket, de Jézus korában az volt a szokás, hogy temetés után általában 3 napig látogatták a sírt. Jézus temetése nagypénteken viszont olyan későn történt, hogy nem lehetett már megadni az akkori szokások szerinti végtisztességet, amihez a balzsamozás is hozzá tartozott, a holt testnek különféle kenetekkel való bekenése. A következő nap szombat volt, a zsidók sabbatja, vagyis nyugalom napja, amikor nem volt szabad semmilyen munkát végezni, még balzsamozni sem. Jézus követői ezért azt tervezték, hogy erre majd a sabbat utáni napon kerítenek sort, amit mi vasárnapnak nevezünk, húsvét óta az Úr napjának. Hogy mennyire várhatta a Magdalai Mária ezt a napot, azt jól mutatja, hogy a lehető legkorábban indult el a sírhoz. Még akkor is nagyon korán volt, amikor odaért. Az eredeti görög szöveg itt a poroly kifejezést használja, ez a hajnalnak is az a legkorábbi szakasza, amikor még éppen csak elkezd derengeni a fény. Van erre egy régi magyar szó, a pitymallat, ez ilyen kicsit kedvesen, játékosan hangzik, Tehát még alig pityymallott, amikor a magdalai Mária már odaért a sírhoz. De ott azt kellett látnia, hogy a mészkő sziklába vájt sírkamra elől a súlyos zárókő, az a fedő, nem fedőlap volt, hanem egy ilyen zárókő, az el volt mozdítva. Akkoriban ezeknek a barlangsíroknak a bejáratát ilyen kerekre faragott, hatalmas szikla darabbal zárták le, aminek a mozgatásához több ember, férfi ember ereje és megfelelő szerszámok kellettek. Máté evangéliumából azt is tudjuk, hogy Jézus sírjának a zárókövét még le is pecsételték, sőt, őrséggel őriztették. Nos, amikor Mária odaért, akkor döbbenten látta, hogy mindezek ellenére, az óvintézkedések ellenére a sírkő nincs a helyén, a sír bejárata nyitva van. Mit csinálhatott akkoriban egy asszony ilyen esetben? Férfi segítségért sietett. Hát a magdalai Mária is ezt tette, így olvastuk, hogy elfutott tehát, elment Simon Péterhez és a másik tanítványhoz, akit Jézus szeretett. Itt ugye Jánosról van szó, csak ő szerény és nem nevezi meg magát. És így szólt hozzájuk, elvitték az urat a sírból, és nem tudjuk hova tették. A többes számít arra utalhat, amit a többi evangéliumból tudunk, hogy a magdalai Mária nem egyedül, hanem más asszonyokkal együtt ment a sírhoz. Tehát Mária az üres sírtól egyenesen Péterhez futott. És éppen ebben van az ő futásának a jellegzetessége. Mert éppen Péter az a tanítvány, aki két nappal előbb megtagadta Jézust. Az üres sírnak a legelső tanúja, a magdalai Mária, ehhez a Péterhez fut, és ennek a Péternek mondja el először, amit látott. Mária beszámolója persze még kissé zavaros, annyira az események hatása alatt van, de akkor is a húsvéti evangélium lényegéről szól. Nincs a sírban Jézus teste. Értitek, hogy mi történik itt? Egy Jézust megtagadó tanítvány az, aki legelőször hallja a húsvéti evangéliumot. Megérdemelte Péter, hogy ő legyen a világtörténelemben a legelső ember, aki hallja a húsvét evangéliumát? Nyilván nem. De ez csak annál inkább kiemeli, hogy Isten nem a mi érdemeink szerint bánik velünk. Tudjuk, hogy Péter szinte azonnal megbánta a tagadását, keservesen sírt, de jóvá tenni nem tudta a tagadását. Változtatni nem tudott semmi. Ami történt, megtörtént. És Isten mégis hozzáirányítja először Máriát, és így a tagadó Péter hallhatta először a húsvéti evangéliumot. Talán azért is, mert leginkább neki volt rá szüksége. És még inkább azért, mert Isten ilyen. Ahogy a Timóteushoz itt második levélben olvassuk, ha mi hűtlenek vagyunk is, ő hű marad, mert önmagát meg nem tagadhatja. Péter nem tudott mindvégig hű maradni Jézushoz. Szeretett volna, fogadkozott is, de nem tudott. De Jézus végig hű maradt hozzá. És ennek egyik jele, hogy a magdalai Mária legelsőként ehhez a tagadó, hűtlenkedő Péterhez fut a húsvét evangéliumával. Óriási biztatás van ebben, testvéreim. Előfordul, hogy hívő ember létünkre is követünk el bűnöket, elbukunk, tagadunk, hűtlenkedünk, de lám, ezek után sem számol le velünk a mi Úrunk. Ha megbánjuk ezeket, akkor továbbra is alkalmasnak tekint minket az Úr. Alkalmasnak arra, hogy az evangélium szóljon hozzánk, alkalmasnak arra, hogy meg is halljuk azt. Sőt, alkalmasnak még arra is, hogy mások számára menedéket, segítséget, megoldást jelentsünk, ahogyan a magdalai Mária számára Péter ezt jelentette, amikor hozzáfuthatott. A másik futás, ami a legelső húsvét hajnalán történt, az Péter futása. Péter futásának a jellegzetessége abban rejlik, hogy Mária beszámolójára futásnak ered. Ebben az egyszerű tényben van. Az ő futásának a jellegzetessége, hogy elkezd futni. Így olvassuk ezt. Elindult tehát Péter és a másik tanítvány, és elmentek a sírhoz. Együtt futott a kettő. És nagyon nem mindegy, hogy hová fut Péter, nem a sírtól el, hanem a sírhoz. Gondoljatok bele csak egy kicsit, hogy milyen érthető lenne emberileg, hogy a hír hallatán Péter minimum helyben maradna, földbe gyökerezne a lába, vagy még inkább elfutna az ellenkező irányba, hiszen ő megtagadta Jézust. Ő ezek után már méltatlan arra, hogy Jézushoz bármi köze legyen. Ám Péter mindezek ellenére futni kezd a sírhoz, Jézus felé, Jézus legutóbbi tartózkodási helye felé. És ebben a futásban az az üzenet rejlik, hogy Péter az Isten kegyelmet el tudta fogadni. Amikor Mária először hozzáfutott a húsvéti evangéliummal, akkor nem mondta azt Péter, hogy menj el tőlem, mert én már méltatlan vagyok, én alkalmatlan vagyok. Menjen János, menjen más tanítvány, menjenek a többi tanítványok. Én már eljátszottam a lehetőséget. Péter futásában az van benne, hogy bármilyen nagyot is vétkezett, elmeri, el tudja fogadni Jézus kegyelmét. Nem süllyed depresszióba, önsajnálatba, nem kezdi el ostorozni magát, hanem enged az isteni kegyelemnek. Enged, hogy az isteni kegyelem az felemelje őt, és ismét embert, férfit faragjon belőle. Azért hangsúlyozom ezt, mert hívő életem elején magamnál is, és azóta sok más hívő embernél is találkoztam azzal a veszéllyel, hogy egy-egy elbukás után nehezünkre esik elfogadni a kegyelmet. Különösen súlyosabb esetekben, amikor azt látjuk, hogy ez most nagyon nagy vétek volt, nagyon nagy bűn volt, amit talán már Isten sem bocsát meg, különösen ilyen súlyosabb esetekben fenyeget minket az, hogy elítéljük magunkat. Kimondjuk, hogy ezek után már nem lehet közünk Jézushoz. Már nem lehetünk jó keresztjének. Péter futása azzal biztat, hogy merjük elfogadni Jézus kegyelmes ítéletét. Jézus úgy ítélte meg, hogy Péter a tagadása ellenére sem játszotta el a lehetőségét. Sőt, Jézusnak további tervei is vannak Péterrel. Akármilyen jogosnak is tűnjön az, hogy elítéljük saját magunkat, nem ezé az ítéletékkel legyen a döntő szó, az utolsó szó, hanem Jézus ítéleté. És Jézus ítélete kegyelmes ítélet. Van egy csodálatos ige a Bibliában, ami erről szól, nekem az egyik legkedvesebb igém, bár a szívünk elítél, Isten mégis nagyobb a szívünknél, és mindent tud. Isten nagyobb a mi szívünknél, nagyobb a mi bűneinknél, nagyobb a mi tagadásainknál, a hűtlenségeinknél, mindennél. Csak övé lehet a végső ítélet. És bármit is követtünk el, ha Isten ítélete kegyelmes ítélet, akkor fogadjuk el. Azt fogadjuk el, ne a saját ítéletünket. Végül János futásának is van egy említése méltó jellegzetessége. Ezt olvassuk róla. Együtt futott a kettő, de a másik tanítvány, itt Jánosról van szó, előre futott, gyorsabban, mint Péter, és elsőnek ért a sírhoz. Behajolt, és látta, hogy ott fekszenek a lepedők, de nem ment be. Nyomában, jó lemaradva, ugye megérkezett Simon Péter is, bement a sírba, és látta, hogy a leplek ott fekszenek, és hogy az a kendő, amely a fején volt, nem a lepleknél fekszik, hanem külön összegöngyölítve egy másik helyen. Akkor bement a másik tanítvány is, aki elsőnek ért a sírhoz, és látott, és hitt. Ez egy nagyon kedves jelenet. A két tanítvány együtt eredt futásnak. Péter, a legidősebb, a legtekintélyesebb tanítvány, és János a legfiatalabb. Péter futását olyan mackósnak képzelem el, Jánosé pedig olyan fürgének, mint a nyúlé. Nyilván, hogy János ér oda először a sírhoz, és bár benéz a sírboltba, nem megy be, megvárja Pétert, és előre engedi. Eszerint a beszámoló szerint Péter nem csak, hogy elsőként hallhatta meg az emberek közül a húsvéti evangéliumot, hanem elsőként is győződhetett meg róla. Ő léphetett be először az üres sírba. De ehhez az isteni kegyelem mellett kellett János tapintata, János előzékenysége. És János futásából ezt a tapintatot, ezt az előzékenységet szeretném üzenetként kiemelni. Vannak a Krisztus követés útján gyorsabb és lassabb hívők, lelkesebbek és fáradékonyabbak, hát még a saját hitéletünkön belül is lehetnek ugye lelkesebb és fáradtabb időszakok. De egy gyülekezeten belül mindenképpen igaz, hogy vannak, akik gyorsabban haladnak, vannak, akik lassabban, vannak, akiknek gyorsabb a felfogó képességük, vannak, akiknek lassabb. Vannak, akik gyorsabban énekelnek, vannak, akik lassabban is. Lehet, vannak, akik gyorsabban jutnak hitre, vannak, akik lassabban. Lehetne ezt még bogozni. És jó az, ha a lassabbak nem fogják vissza erőnek erejével a gyorsabbakat, nem hűtik le a lelkesedésüket. De az is jó, ha ez kölcsönös. És adott esetben, bizonyos helyzetekben a gyorsabbak pedig tekintettel tudnak lenni a lassabbakra. Azokra, akik ezért vagy azért éppen elfáradtak, megfáradtak. Nézzétek, Péter hagyja, hogy János megelőzze. Nem utasítja maga mögé, pedig megtehette volna, abszolút tekintélye volt hozzá. Jézus sírjánál pedig János hagyja, hogy Péter lépjen be előbb. Nem ér vissza az előnyével, a helyzeti előnyével. Mindketten előzékenyek, de számomra János előzékenysége most valahogy jobban kiemelkedett. Nem ártana ezt a kedves, isteni szeretettel és tisztelettel teljes előrebocsátó mozdulatot Jánostól megtanulni. Családon belül, gyülekezetben, munkahelyen sok minden megváltozhat egy-egy ilyen gesztustól. Gondoljatok bele abba is, hogy vajon valamiről lemaradt emiatt az előzékenység miatt János? Ugye, hogy nem. Sőt, előbb jutott hitre, mint bármelyik másik tanítvány. Mert neki ehhez elég volt csak bepillantani az üres sírba. És mást olvassuk róla, hogy bepillantott, látott és hitt. János előzékenysége, mint egy kicsit rámutatna Jézus feltámadásának céljára is. Jézus nem önmagáért támad csak fel, hanem értünk is. Éppen ezért Jézus nem tartja meg magának a feltámadása előnyét. Erről a földről legelsőként ő jutott Isten országába. De már a kereszthalála előtt megmondta, hogy ezt az előnyét mire fogja majd használni. Azt mondta, elmegyek helyet készíteni a számotokra, és ha majd elmentem, és helyet készítettem nektek, ismét eljövök, és magam mellé veszlek titeket, hogy ahol én vagyok, ti is ott legyetek. Nincs ennél bámulatra méltóbb előzékenység. Ezt látva nem tehetünk mást, mint hogy a mennyei seregekkel együtt mi is mondjuk, hogy méltó a megöletett bárány, hogy övé legyen az erő és a gazdagság, a bölcsesség és a hatalom, a tisztesség, a dicsőség és az áldás. Amen.